azért mi is lehetünk fáradtak. Hajnali 3-kor bejelentés, deréktáji fájdalom, ezzel sincsen semmi gond, nagyon sok mindenre lehet ilyenkor még azért gondolni, ugye vesekövességtől elkezdve bármire. Kimentünk az adott hölgyhöz, és megkérdeztük tőle, hogy hát mégis mióta fáj a háta. És egy idősebb hölgy volt, és azt mondta, hogy 97 óta. Tehát ilyenkor azért fölmerül az emberben a kérdés, és ilyenkor ez azért kicsit ilyen bicskanyitogató is, hogy ha 97 óta fáj a háta, akkor mi volt az a riasztó panasz, ami miatt hajnali 3-kor egy mentőegységet erre lefoglal. És nem a hajnali 3-mal van a baj, hogy nekünk ki kellett menni, hanem egyszerűen az, hogy miért nem ért volna rá holnap lecaplatni a házi orvoshoz, és mondani, hogy csokkolom, szeretnék kérni még fájdalomcsillapítót, mert a fájdalomcsillapítás az mindenkinek alapjoga. Arról nem is beszélve, hogy amit már itt említettünk, hogy ezt a fájdalmat behatárolni elég nehéz, én ezt mindig úgy szoktam kérdezni, amikor kérdezem, hogy 7-es, maximum 8-as erősségű a szülés. Ha egy férfit lágyékon rúgnak, és azonnal elkezd hányni, na az a 7-es, 8-as erősségű fájdalom a férfiaknál, nőknél. Tehát őszinte leszek, 10-es erősségű fájdalomnál, hogyha tényleg 10-es fájdalom van, akkor én úgy gondolom, hogy azért a legtöbb esetben már bódítanak, altatnak, tehát hogy ott az egy olyan erősségű fájdalom, amit őszinte leszek, nem akarok megélni.
Soha. Például egy 3-as, 4-es erősségű égési sérülés az már minősíthető ilyen kategóriának.
Ez kicsit megint nehézkes kérdés, mert ugye az égésnél ott az a kérdés, hogy hanyatfokú. Ugye az első az a bőrpír, amikor mondjuk kimegyünk a Balatonra, leégünk, az egy elsőfokú égés. A másodfoknál megjelennek a hólyagok, amiket nem szabad kinyomni. A harmadfoknál ezek a hólyagok kipukkadnak, és a negyedfok az, amikor már szenesedik. A negyedfoknál azért már ott az idegek is sérülnek, az egyébként kevésbé fáj, mint mondjuk egy másod-harmadfokú égés. Itt kérdés az, hogy melyik terület éget, mekkora százalékban. Minden embernek a saját tenyere az a testének az 1%-a, tehát hogy így nagyjából ki lehet mérni. Vannak erre szabályok, hogy egyszerűbb legyen, de hogy így átlátható legyen, az 1% az a saját tenyerünk. Nagyfokú égésnél nagy kiterjedésű égés, azért ott már bőven bódítanak és altatnak.
Most említettétek, hogy mindenkinek a maga baja a legnagyobb. Ugye ez egy erős pszichés kérdés is, amiben nektek ugyanúgy felkészültnek kell lenni, mint magában a fizikai problémával. Ugye nagyon sokan jelentkeznek olyan mellkasi eredetű fájdalommal, amiről ti gyanítjátok, hogy ez inkább pszichés vagy pánikszerű zavar. Ebben az esetben hogyan jártok el? És mi hogyan ismerhetjük fel, hogy melyikről van szó? Ugye nagyon sokan megijednek, hogy infarktusom van, és közben csak pánikroham. Hogyan kezelitek ezt?
Nagyon nehéz laikusnak felismerni a különbséget. Általában ez úgy szokott zajlani, hogy van már egy pánikrohama, kivizsgálásra kerül, és őt vele tudatják, hogy pánikbeteg. Ugyanakkor egy pánikbeteg is kaphat bármikor infarktust, tehát nem fogja tudni megkülönböztetni. Ilyenkor teljesen indokolt mentőhöz fordulni, hiszen nem tudja eldönteni. A tünetek nagyon hasonlóak. Ezért szakemberre van szükség, aki a helyszínen meg tudja állapítani, hogy mivel áll szemben. A pánikbetegség is egy nagyon komoly betegség egyébként, nagyon komoly tünetekkel. Hál' Istennek közvetlen életveszéllyel nem jár, ugyanakkor a pánikbeteg egy ájulásos állapotba kerülhet, ami hogyha rossz helyen éri, akkor ebből fakadóan lehetnek súlyos sérülései magától a betegségtől. Legfeljebb egy ájulásig jut el, amitől megnyugszik, és utána már nem lesz pánikbeteg egy darabig, vagy legalábbis ez a roham lezajlottnak tekinthető. Kérjen segítséget minden ilyen esetben. Mellkasi fájdalom, légzési nehézség, abszolút a sürgős kategória.
A mellkasi fájdalom önmagában ugye egy jelszó, ha lehet ilyet mondani, amit a betegek egyre inkább tudnak. Igen. Vagyis ha ezzel keresik meg az OMSZ-t, mi a válasz?
Azonnali mentőküldés.
Minden akkor is, esetben. Ha nem indokolt.
Magas prioritású mentésnek ez, minősül.
Ez telefonban rendkívül jó szakemberek vannak az országos mentőszolgálatnál, akik a hívásokat fogadják, nagyon ügyesen tudnak kérdezni, de egy ilyet laikus nagyon ügyetlenül tud válaszolni. Hiába vannak a jó kérdések, telefonon egész egyszerűen ez nem kiszűrhető. Ez videóhívásban sem lenne kiszűrhető, mindenképpen mentőt fog kapni. Ez visszaélésre ad alkalmat és lehetőséget, tapasztaljuk nap, mint nap, ugyanakkor inkább legyen 10 visszaélés, mint hogy elveszítsünk valakit azért, mert további lehetetlenséget követelünk, hogy ő sétáljon el orvoshoz. Nem, a mentő megy. A mentő megy, a mentő vizsgál. Legfeljebb utána mondja azt, hogy szerencsére ez nem infarktus, csak valamilyen más jellegű. Ugyanakkor ugye az öngondoskodást ismételten szeretném kiemelni, hogyha egy fiatal ember tegnap konditeremben mellkasnapot tartott, és most mellkasi fájdalmat tapasztal, az ország izomláz. Vannak egyéb tünetek, amik ehhez tudnak kapcsolódni. Most nem tudom, edukáljuk a kedves hallgatókat, hogy mit persze mondjam, hogy azonnal mentőt kapjon.
Hát igazából visszatérve a pánik részre, amit én tapasztaltam, hogy amivel viszonylag könnyű megkülönböztetni, tehát tényleg nagyon nehéz laikusként, pláne, főleg akkor, ha rólam van szó, vagy a szerettemről, de a pánik betegséggel küzdködőknek, vagy egy ilyen pánikroham közben biztos, hogy a betegnek halálfélelme van. Míg mondjuk egy szívinfarktusnál van egy mellkasi fájdalom, de nem érzi azt, hogy ő most azonnal meg fog halni, mi történik, ha meghalok, nincsenek ilyen gondolatai, hanem egyszerűen fájdalma van. Illetve ami nagy különbség még, mondjuk egy infarktusnál, hogy a pánik roham közben inkább zsibbadásra szoktak, végtagi zsibbadásra szoktak panaszkodni. Zsibbad a kezem, zsibbad a lábam. Ez egyébként az oxigén hiány miatt alakul ki.
A köztudat éppen az infarktussal azonosítja a balkari zsibbadást. Ez nem összetéveszthető?
Egy kicsit, de azért mondta az Zoli, hogy ez nagyon nehéz. Viszont tehát hogy az infarktusnál azt szoktuk nézni, hogy kisugárzik-e ez a mellkasi fájdalom valahova. Például ugye jellegzetes ez a balkar, de egy infarktus a hátba ki tud sugározni a fájdalma, az állba, a fogakhoz, a has irányába, tényleg bármelyik irányba, és ez nem zsibbadásnak tudják leírni az emberek, hanem inkább fájdalomnak, mondjuk általában szerintem nem is szokták tudni leírni a fájdalmat, hogy ez most milyen jellegű fájdalom. Nyomóérzés, szúró, görcsöl, feszít, tehát hogy ezek mind-mind olyan kérdések, amikre, hogyha megmondjuk a választ, és jól mondjuk meg, hogy én mit érzek, akkor teljesen más irányba tudja a diagnosztikát elvinni. Tehát hogyha mondjuk van egy égő mellkasi fájdalma egy adott betegnek, és tételezzük föl, tegnap este jól bevacsorázott paradicsommal. Lehetséges, hogy akkor az nem infarktus, hanem mondjuk csak simán egy gyomorégés, ami fölsugárzik ugye a nyelőcsövön keresztül a mellkasához egészen a torkáig. Tehát, hogy az égő fájdalom az megint más. Tehát az kéne egy kicsit átgondolni ilyenkor, amikor akár ezt megkérdezik, hogy milyen jellegű ez a fájdalom, hogy tényleg mit érzek, mert teljesen el tudja vinni az irányt.
És ezt akkor a telefonos diszpécserek fog feladata eldönteni, illetve a mentőszolgálatnak több olyan kocsija van, ami különböző funkciót lát el. A diszpécser hogyan dönti el, hogy melyiket küldi, és az adott kocsinak milyen lehetőségei vannak?
Nem diszpécser, mentési akkor szakember.
Legyük újra.
Nem diszpécser, meg keresztre feszítenek. A hívásfogadó. Nem is tudom, mi a hivatalos neve.
Jó. Ez egy
mentős irányító?
Nem, a mentős irányítás az más.
Az egy tényleges irányító funkció, hívásfogadók van. De vegyük végig akkor a... Na, térjünk vissza egy kicsit a pánikbetegség és az infarktus megkülönböztetéséhez. Általában a pánikbetegségnél nyomra vezető lehet, hogyha valamilyen stressz állapotba kerültünk. Tehát akár magánéleti, akár munkahelyi stressz élt minket, és utána jelentkezik ez az állapot. Ez visszavezethető arra, hogy pánikrohammal állunk szemben, utalhat rá. Ezzel együtt mentőmegyés vizsgálat történik. Vegyük végig, mi történik egy mentőhíváskor. Hogyha valaki hívja a mentőt, akkor egy hívásfogadó fogja fölvenni a hívását, aki 100 000 kérdést fog föltenni. Ezekre minél pontosabban, minél őszintébben kell válaszolni. Van az a mondás egyébként, hogy bárkinek lehet hazudni, kivéve a mentőegységet. Ugyanis nagyon sok minden múlik azon, hogy ezekre a kérdésekre milyen választ adunk. Hogyha egy komoly problémát elbagatellizálunk, vagy nem reagálunk elég jól erre, akkor lehet, hogy később kerülünk mentésre. Itt prioritások vannak, ugye mentésbesorolási prioritások vannak. Ha nem mondunk el minden tünetet, ha nem mondunk el minden súlyosságot, akkor téves besorolási kategóriába eshetünk, és ez nagyban befolyásolja a későbbieket. Akár úgy, hogy egy kvázi fölösleges mentőhívás történik, és magas prioritásra vesznek egy alacsony prioritású, vagy egy prioritás nélküli folyamatot, akár úgy, hogy szintén téves besorolásból egy komoly ügyre csak később küldenek mentőt. Ugye beszéltünk arról, hogy a mentőszolgálat kapacitása nem korlátlan. Természetesen létszámgondokkal nem küzdünk, de kevesen vagyunk, kevesen vagyunk. Nem lehetünk ott mindenhol, minden sorkon, úgyhogy mentőhíváskor ugye a hívásfogadó egy alapos kikérdezést tesz, rögzíti az összes válaszunkat, ez tovább kerül a mentés irányítóhoz, egy priorizálási, egy kategória javaslattal, ő átnézi ezeket az adatokat, jóvá hagyja vagy megváltoztatja a prioritást, és kiadja a mentést a legközelebbi szabad mentőegységnek. A legközelebbi néha 40 kilométer, a szabad az elég relatív, nagyon kevés szabad egység van egy adott időpillanatban. Ez a mentőegység elindul a helyszínre. Általában az a követelmény, hogy negyed órán belül a riasztást, a mentőegység riasztását követően negyed órán belül legyen helyszínen.
Ez nem mindig lehetséges. Tehát nekem is volt olyan tapasztalat, hogy a legközelebbi mentőegység, szabad mentőegység. Mi voltunk a Róbert Károly körúton, és Pócsmegyerre kellett kimenni. Délután 4-kor. Kék lámpa ide vagy oda, Pócsmegyerre kiérni, 15 perc alatt szinte lehetetlen. Vannak sajnos olyan esetek, amikor tényleg mi vagyunk a legközelebbi, de nagyon fontos az, hogy megfelelő információkat és megfelelő tüneteket mondjunk el, ami valós. Visszacsatolva egy kicsit, én úgy gondolom, hogy az ember, szokták mondani, hogy az ügyvédemnek és az egészségügyi dolgozónak nem hazudok. Ezt azért tartom fontosnak, mert tényleg annyi felé el tud ágazni egy adott korkép, hogyha egy minimális plusz információhoz hozzájutunk, akkor már máshogy látjuk a dolgokat. Illetve a mentőszolgálat és az egészségügyi dolgozók szerintem azok az emberek, akik sose lehetnek elegen. Tehát mindig kellenek új emberek, és minél többen kéne, hogy legyünk, és nagyon remélem, hogy egyszer el fogunk odáig jutni, hogy egyszer elegen leszünk, de szerintem soha nem lesz ilyen. És ez nem a rendszer hibája, hanem azért, mert sajnos egyre több megbetegedés van, egyre többen vagyunk, egyre több autó van, egyre több baleset van, sose leszünk elegen. Mindig kell majd várni a mentőre.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever
COVID előtt átlagosan napi 2000-2500 mentőhívás történt országosan. Mostanra gyakran 6000 fölé megy ez a szám. Igyekeznek bővíteni a létszámot, ez egy rendkívül romantikus szakma, tehát mindenki, akiben segítő véna van, az elgondolkodik azon, hogy hogy segíthetne embereken, nagyon sokan kötnek ki a mentőszolgálatnál.
Ez egy szerelem.
Ez egy szerelem. Ez hivatásnak nevezik.
Ezt nem lehet máshogy nevezni, ez egy szerelem.
Akit ez megérint, az ott is marad. Akit ez nem érint meg olyan mélyen, az viszont nagyon hamar rájön, hogy mind a fizikai, mind a szellemi, mind a lelki terhelés hatalmas a sürgősségi ellátásban, tehát a sürgősségi osztályokon is, és a mentésben is. És nem mindenki bírja ezt a terhelést. Nem mindenkinek van az a lelki alkata, hogy ez bírja. Nagyon komoly pszichés problémákkal küzdenek sokan, ehhez minden segítséget megkapnak a cégtől. Éjjel-nappal hívható segélyvonal van. De azt szoktuk mondani, hogy mi bajtól a tragédiáig száguldozunk.
Így van.
És aki kicsit is empatikus, már pedig aki nem empatikus, annak itt nagyon sok keresnivalója nincs, az bizony a lelkére veszi azokat a tragédiákat, amiket nap mint nap látunk. Vannak kiemelt kategóriák, kisgyermek, nagyon komoly autóbaleset, és különböző olyan... Nem is tudom, hogy jól fogalmazom, mert ijesztő, tehát a laikus számára horror, nekünk nincs időnk megijedni, mi tesszük a dolgunkat, elég jó képzést kapunk, nagyon sokszor ismételünk, nagyon sok továbbképzésünk van, mi tesszük a dolgunkat a helyszínen, érdemes lehet lefotózni egy mentőegységet közvetlenül egy komoly ellátás után, általában falfehér arccal, remegő kézzel, még aki nem dohányzik, az is cigivel a kezében próbálja összeszedni magát, ugyanis jön a következő hívás perceken belül.
Ahol ugyanúgy 100%-osan kell ott lenni, mi úgy hívjuk egymást, hogy bajtárs. És ez tényleg kirázott a hideg is. Tehát, hogy aki egyszer ezt átéli, az fogja tudni azt, hogy milyen, amikor senkire nem számíthatsz, csak arra az egy emberre vagy kettőre, aki ott van veled, illetve, ahogy Zoli is mondta, hogy egy-egy ilyen komoly, nehéz feladat után, amikor falfehérek vagyunk, akkor is csak egymásra számíthatunk.
Ugye a szabály az a legközelebbi szabad és kompetens mentőegység. Miután a maga mentésvezető jóvá hagyta a kategóriát, keresnek egy olyan egységet, ami kompetenciában el tudja látni a feladatot. A mentők felépítése, maga a vonuló állomány felépítése úgy néz ki, hogy vannak mentőgépkocsik, ezen egy gépkocsi vezető és egy ápoló teljesít szolgálatot. Hozzátenném, hogy a gépkocsi vezető is képzett sürgősségi szakember. Általában az az elvárástól, hogy mindazt tudjon, mint egy ápoló, csak az anatómiai háttér pontos ismerete nélkül, de a gyakorlati dolgokat, betegmozgatás, egy beteg pozícionálása, sebek bekötése.
Vérnyomásmérés, cukormérés, a pulzoximetriának a megállapítása, tehát nekik is, ők nem egy taxisofőrök, hanem egy képzett szakember, aki az ápoló keze alá dolgozik. Ez egy kicsit csúnyán hangzik, mert nem a keze alá, végül is a keze alá dolgozik, de vele együtt, tehát ők egy egység. Ők ketten fognak ez mindig, egyet
a mentés,
alkotni.
A mentés az mindig csapatmunka. Így tehát van. Ott nincs én, ott mi van.
Így van, mi
van. Igen. Ugye az alap a mentőgépkocsi, azon egy ápoló van, az ápoló kompetenciája is különböző, aki még végzi a képzést, az mondjuk egy A-kompetens ápoló, nem adhat gyógyszert, csak alapbeavatkozásokat, alapéletmentést végezhet. Úgy lehetne mondani, hogy egy kiterjesztett és nagyon komoly elsősegélytanfolyamon túllévő emberrel feleltethető meg a jogi kompetenciája. Nyilván a tapasztalatától függően azért ennél tovább is mehet, de fontos, hogy ő például nem gyógyszerezhet. Utána van a végzett szakápoló, akinek már különböző beavatkozási kompetenciái vannak, akár a folyadékterápia, infúzió bekötése, akár a gyógyszeradás. A következő szint a mentőtiszti kocsi. A mentőtiszt egy csak Magyarországon ismert fogalom, gyakorlatilag egy főiskolai végzettséghez köthető. Nagyon sok olyan kompetenciája van, mint egy orvosnak, de nem teljes orvosi kompetencia. Őket nevezzük egyébként esetkocsinak, illetőleg van a rohamkocsi, amin orvos teljesít szolgálatot teljes orvosi kompetenciával. A technikai oldalon pedig minden autón az van, amit a rajta szolgálatot teljesítők felhasználhatnak. Tehát egy rohamkocsin, ahol orvos van, ott relatív széles spektrumú gyógyszerelési lehetőség van. Szeretném kiemelni, hogy életmentő gyógyszerekről beszélünk. Tehát se D-vitamint, se
fogamzásgátlót,
sem miket szoktak még kérni, sem kicsike sebtapaszt nem tartalmaz a kocsi.
Sebtapaszt nincs a mentőszolgálatnál. Nincs ilyen fogalmunk.
Szoktunk saját zsebből venni, de igen, tehát, hogy a különböző kompetenciák fogják meghatározni, ki milyen feladatot lát el. Ha valaki elesett és beütötte a térdét, nem tudja folytatni az útját, nagyon fáj a térde, őt egy mentőgépkocsi nagyon ügyesen meg tudja menteni. Kimegy, rögzítik a térdet, kötést raknak rá, sínbe teszik, hogyha szükséges, és elviszik a megfelelő illetékességű traumatológiára. Ugyanakkor egy újraélesztésnél is nagyon hasznos tud lenni egy mentőgépkocsi, ugyanis megkezdik magát az újraélesztést. Ha már az újraélesztésnél tartunk, akkor szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy aki jogosítvánnyal rendelkezik, az képzett újraélesztő, ebből vizsgázott, erről papírja van. És van egy olyan törvényi háttér, hogy mindenki köteles bajban lévő embertársának a saját szintjén segítséget nyújtani. Aki jogosítvánnyal rendelkezik, az újraélesztő. Az ő szintje bizony a mellkasi nyomások elkezdése. Delegálhatja, és szükséges is delegálni a feladatot az országos mentőszolgálat felé riasztással, de az ember élet azon múlik, hogy időben megkezdjék a mellkasi nyomásokat. Ha felismerik, hogy keringésleállás, légzésleállás van, akkor azt szoktuk mondani, egy ilyen hüvelykúj szabály, ami természetesen nem törvény, és nagyon sok mindenben változik, de azt szoktuk mondani, hogy 4 percet nagyjából még kompenzál az emberi szervezet. Utána percenként 20%-kal csökken a túlélés esélye, és sajnos ennél sokkal többen csökken az az esély, hogy őt belőle még valaha épp ember legyen, hiszen az agya nem kap megfelelő oxigénellátást. A mellkasi nyomásokkal keringetjük a meglévő vért. A befúvásokat most már a nemzetközi szaktekintélyek nem követelik meg, a szájból szájba történő lélegeztetést, Ugyanakkor a friss oxigén bevitele azért csak így történik, úgyhogy amennyiben módunk van rá, ezt is alkalmazzuk, de a mellkasi nyomások rendkívül fontosak. A kiérkező mentőegység természetesen ezt átveszi a laikustól, de ahogy mondani szoktuk, az ott lévő laikus mentett életet, mi csak befejeztük az ő tevékenységét. Nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk fellépni ilyen helyzetben. Az, hogy valaki lélegzik, nem lélegzik, az tükör, mobiltelefon, karóra vagy egyszerű megfigyeléssel megállapítható. A keringés már nehezebb, mert púzust tapintani nem mindenki tud. Én javasolnám mindenkinek az önképzést. A családban, a közvetlen környezetünkben, munkatársainknál bármikor előfordulhat olyan helyzet, amikor a puszta élete azon múlik, hogy mi fel tudjuk-e ismerni a problémát, és be tudunk-e időben avatkozni. Van egy kiváló applikáció, a SafeCity életmentő. Aki ezt a telefonjára letölti, az riasztásokat kap a közelében történő eseményekről, és hogyha a legkisebb hajlandóság is van benne, és lehet laikus, nem kell képzett egészségügyi szakembernek lennie. Igenis tud segíteni a helyszínen. Egy komoly ellátásnál nincs olyan, hogy elég kéz van. Mindig kevés a kéz. Ha más nem, egy infúziót tud tartani, egy kificamiadott lábad helyén tud tartani, amíg a komolyabb ellátást végzik az egységek, mondjuk egy motorbalesetnél, a motorosnak, a sérültnek a további élete nagyban függ attól, hogy egyrészt az életét ott közvetlenül meg lehet-e menteni, illetve szenved olyan gerincsérülést, amitől ő később tolószékbe kerül. Egy laikus is meg tudja ezt akadályozni, természetesen a mentésben résztvevők szakemberek felügyeletével és segítségével, de minden segítséget örömmel fogad ilyenkor a mentőegység. Amit nem fogad örömmel, a telefonnal felvételt készítők, a bámészkodók és katasztrófa turisták, ezt rendőrség bevonásával is el szoktuk hárítani. Senki nem szeretné, hogyha ő kerülne ilyen helyzetbe, akkor YouTube sztár lenne belőle, hogy körülötte dolgoznak a mentősök. Mindenkit nagyon megkérünk, hogyha nem tud segíteni, akkor legalább ne akadályozzon.
Mára ennyi fért az időnkbe, de ezt a beszélgetést nem fogjuk abba hagyni. Innen folytatjuk legközelebb is Fannival és Zoltánnal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Tartsanak velünk akkor is.
Come back to your daddy one more time. Please, baby. Please, please, baby. When I get my money, I will give you my last dime. When you left me, baby, you left me feeling so blue. You know that I didn't love no one but you. Please, baby. Please, please, baby. Won't you come back to your daddy one more time? I'm so blue, baby. I can't sleep at night, I can hardly talk from crying. You know, baby. You know, baby. You always forever on my mind. Since you've been gone, I can't at night. Why don't you take my meals? I can't eat a bite. Please, baby. Please, please, baby. Won't you come back to your daddy one more time?